Festeó. Szent II. János Pál pápa tanítása a szexualitásról olyan kérdésekre keresve a választ, hogy mi az élet értelme, mi szükségünk van a testünkre, hogyan érdemes élni. Testeó.
Dicsértessék Jézus Krisztus! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A nevem Trinfa Molnár Imola, és önök a Testeó műsorát hallgatják. Az előző adásokban szó esett arról a nagy szerelmi történetről, ami a Szentírás lapjain felfedezhető, és aminek mi is részesei vagyunk. Ma folytatjuk a történetet. Azonban ahhoz, hogy folytatni tudjuk, rakjunk egy közös alapot. Kicsit nézzük meg azokat a fontos kijelentéseket, amikről eddig beszélgettünk. Az első ilyen kijelentés, hogy a szexualitásról, a testről alkotott képünk el van torzulva. Egy másik, hogy a test teológiai valóság is, nem csak biológiai. Istennek van terve a szexualitásra nézve. Ez egy másik alaptételünk. És ezt a tervet a testünkbe rejtette el. És az utolsó alaptételünk pedig nem más, hogy egy nagy szerelmes szorinak vagyunk a részesei. Ezzel az alappal vágjunk neki a test teológiájának következő fejezetében. Talán a bevezetőben említettem már, hogy ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy mit tesz minket igazán boldoggá, vagy hogy mit jelent embernek lenni, ahhoz Jézusra kell tekintenünk. Az ő szavai, tanítása és egész élete az, ami választ tud adni ezekre a kérdésekre. A pápa is, Szent II. János Pál pápa is így tesz, és Jézus szavain elmélkedett. A következő adásokban azokat a jézusi mondatokat fogjuk megnézni, amelyeken a pápa elmélkedett. És az első az pedig Máté evangéliumának 19. fejezetéből a 8-as vers, ami így hangzik. Mózes szívetek keménységére való tekintette engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeteket, felelte. De kezdetben nem így volt. Ezt Jézus azoknak a farizeusoknak mondta, akik megkérdezték tőle, hogy el szabad-e bocsátani a férjének a feleségét. Ha egy kicsit hétköznapi nyelvre szeretnénk ezt lefordítani, akkor így is hangozhatna. Szerinted normális a férfi-nő kapcsolatban lévő összes feszültség, konfliktus és szívfájdalom? Ez nem normális. Isten nem ilyennek teremtette. Valami szörnyű módon félrecsúszott. Ezzel a mondatával Jézus visszautal a kezdetekre, a teremtésre. Azt akarja mondani, hogy ott valami nagyon lényeges dolog történt, és hogy meg kell vizsgáljuk, hogy mit is akar nekünk üzenni a teremtés történet. És miért pont a teremtés történetére fókuszál a sok más fontos történet mellett? Azért, mert a kezdet, a teremtés az a mérce, az a norma. A kezdetben fedezhetjük fel Isten eredeti tervét a férfire és a nőre nézve. Bár nem térhetünk vissza abba az ártatlansági állapotba, ami akkor ott volt, de Jézust követve megismerhetjük és megélhetjük Isten eredeti tervét a szexualitásra nézve. Már az előző adásokban is szó volt a teremtés történetéről, most egy kicsit más fókuszban, más hangsúlyokkal fogjuk ugyanezt a történetet megnézni a test teológiája tükrében. Szent II. János Pál pápa így fogalmaz a kezdetekről. A kezdet ott visszhangzik mindannyiunk lelkében. A legelső emberi tapasztalatok mindig ott vannak minden emberi tapasztalat gyökerénél. Annyira összefonódnak az élet rendes dolgaival, hogy többnyire fel sem fedezzük, mennyire rendkívüliek. Tehát ez azt jelenti, hogy megismerhetjük azt, hogy milyen volt kezdetben, melyek voltak azok a kezdeti tapasztalatok a mi saját emberi tapasztalatunkon keresztül, mert azok a kezdeti tapasztalatok ott visszhangoznak az életünkben. De melyek ezek az eredeti tapasztalatok? De mielőtt erre fény derülne, kicsit helyezzük újból keretbe ezt a már nagyon ismerős történetet. Isten megteremti az embert a föld porából, és az élet lehelletét lehelte belé. Elhelyezi őt egy gyönyörű kertbe, és megparancsolja neki, hogy a kert minden fájáról ehetsz, de a jó és rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz. Olvassuk a Teremtés könyvének második fejezetében, a 16 és 17-es versekben. Azzal, hogy Isten parancsot ad az embernek, azzal megadja a szabad választás jogát. Azaz az ember eldönteti, hogy engedelmeskedik-e Istennek, vagy sem. Ez a szabadság, amivel megteremti Isten az embert, azért fontos, mert a szabadság nélkül nincs igaz szeretet, csak szolgaság van. Szabadság nélkül nem lehet viszonozni a szeretetet, hanem az már kényszerré válik. A szabadságot mi úgy értelmezzük, hogy azt csinálok, amit akarok, akár a testemmel is, és ez valóban valamilyen szinten így is van. Azonban a szabadság nem egyenlő azzal, hogy én határozom meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Az emberi szabadság a választás szabadságában áll, abban, hogy választhatok a jó és a rossz között. Ezt elmondom újból, hiszen nagyon fontos. Tehát a szabadság nem azt jelenti, hogy mi határozzuk meg, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem azt jelenti, hogy választhatunk a jó és a rossz között. Megvan erre a szabadságunk, hogy képesek legyünk a jót választani, vagy akár a rosszat. Tehát a történetben ott tartunk, hogy az ember meg van teremtve, egy kertben él, és szabad, és egyedül van. Ez az első eredeti tapasztalat, aminek a vízhangja megtalálható a saját életünkben is. Ha olvassuk magyar fordításban a pápának a szövegeit, vagy Christopher Westnek a Testteológiája kezdőknek című könyvét, akkor ez az első tapasztalat akár magányként is van fordítva. Én most tudatosan választom az egyedül lét szóhasználatát, hiszen ez egy kicsit semlegesebb konnotációval bír, míg a magány egy negatívabb, nyomasztóbb hangulatot közvetít. Azonban az első embernek, aki Istennel volt a tökéletes, teremtett világban, ez az egyedül lét nem volt rossz. Abban az értelemben, mint ahogy nekünk, számunkra rossz a magány. Az Isten szava a parancs után a következő így szól, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzáillő, olvassuk a Teremtés könyvének második fejezetében, a 18-as versben. Isten tudja, hogy az ember valami többre alkotott, mint hogy egyedül legyen. És akkor, miután ezt az Isten kijelenti, megteremti az állatokat, oda vezeti az emberhez is, az ember nevet ad nekik. De mi történik, miután mindegyik állatot megnevez? Ő még mindig egyedül van. De a maga számára az ember nem talált segítőtársat, aki hasonló lett volna hozzá. Olvassuk a Teremtés könyvének második fejezetében, 20-as versében. Miért is olyan fontos ez a tapasztalat az állatokkal, hogy megnevezi őket? Mire jön rá az ember eközben? Megállhatnánk itt, és levonhatnánk azt a következtetést, hogy az egyedülétnek egyszerűen az a jelentése, hogy a férfi egyedül van nő nélkül. De azt gondolom, és a pápa is azt mondja, hogy van egy ennél sokkal mélyebb jelentése is. Hiszen a történet ezen pontján még nincs férfi és nő, hanem csak ember van. És ez az ember mindannyiunkat képvisel. Tehát az egyedüllét mélyebb értelme, hogy az ember rájön, hogy bár ő is egy testi teremtmény, akárcsak az állatok, ő az egyetlen, aki Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve. Vagyis ő egyedül személy, a test és a lélek együttese. És azt fedezi fel az állatokkal való találkozásában, hogy senki sem úgy test, tehát senki sem személy, mint ahogyan ő személy. Arra is ráébred ebben az egyedüllétben, hogy szeretetből lett teremtve, hiszen Isten maga szeretet, aki azért alkotta, mert ő maga is meg akarta osztani azt a szeretetét valakivel. Tehát szeretetből lett teremtve, szeretetre van hivatva, hiszen ha Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve, akkor benne is megvan az a képesség, az a késztetés, hogy továbbadja a szeretetet. És a szeretet a végső célja. Tehát még egyszer, ráébred arra, hogy szeretetből lett teremtve, szeretetre van hivatva, és a szeretet a végső célja. Tehát arra lett meghívva az ember, hogy Istennel szeretet kapcsolatra lépjen, és megízlelve ezt a szeretetet, teljes lényével sóvárog, hogy megossza valaki hasonlóval hozzá, aki szintén személy. Tehát két dolgot fedez fel az ember az egyedüllétben, az egyik az, hogy ő egy személy, a test és lélek egysége, és ugyanakkor megtalálja a hivatását, hogy szeresse Istent, és szeressen egy másik embert. Ha most ezeket a mély teológiai valóságokat szeretnénk egy kicsit a mi életünkre vonatkoztatni, akkor talán az a kérdés fogalmazódik meg, hogy mit szoktam tenni azokkal a pillanatokkal, amikor egyedül vagyok. Keresem ezeket a pillanatokat, vagy inkább kerülöm. Megy tovább a teremtés történetének a sztoria, ahol ezt olvassuk a Teremtés könyvének második fejezetében, a 21-es versről a 24-es versig. Ezért az Úristen álmot bocsátott az emberre, és amikor elaludt, kivette egyik oldalcsontját, és a helyét hússal töltötte ki. Azután az Úristen az emberből kivett oldalcsontból megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette. Az ember így szólt. Ez már csont a csontomból, és hús a húsomból. Asszony a neve, mivel a férfiból lett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz. Ezzel érkezünk el a következő eredeti tapasztalathoz, az eredeti egység tapasztalatához. Ez a felkiáltás, hogy végre csont az én csontomból, arról szól, hogy végre van egy test, ami szintén egy szemét fejez ki. Végre van valaki, aki az emberhez hasonló. És Évában Ádám nem csak egy hasonló személyre talál, aki ugyanúgy test és lélek egysége, mint ő, hanem egy valódi segítőtársra. És itt tennék egy kis zárójelet, megvizsgálnám ezt a szót, hogy mit is jelent a segítőtárs. Ez a Szentírásban többször is előfordul, és héberül ezerkenekdóként jelenik meg. Ennek a szónak pedig a jelentése az, hogy az a fajta segítség, ami Istentől érkezik. Az a segítség, amikor akkor érkezik, amikor Isten beleavatkozik egy nagyon nehéz helyzetbe, és kiemeli az embert az ő segítsége által. Tehát Éva az Ádám életében egy ilyenfajta segítőtárs lesz. A nő a férfi életében Isten segítsége lesz, az a segítség, ami akkor érkezik, amikor a legnagyobb szükség van rá. Itt be is zárnám ezt a zárójelet. Itt elérkezünk a történetben ahhoz a részhez, amikor a férfi és a nő először megtapasztalja két test egységét. Ugye azt olvassuk, hogy a férfi elhagyja apját és anyját, feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy test lesz. Az, hogy egy testé lesznek, az nem csak azt jelenti, hogy a két test összekapcsolódik, mint ahogy akár az állatok esetében, hanem ez az egy testi levés szentségi kifejezés, egy jel. Ha emlékeznek, ha a kedves hallgatók, az egyik bevezető adásban mondtam, hogy a szentség itt ebben az értelemben, ebben a kontextusban, a testteológia kontextusában elsősorban jel. Tehát ami azt jelenti, hogy megmutat valamit, ami láthatatlan, láthatóvá tesz valamit, ami láthatatlan. Az egy testé válás azért jel, mert megmutatja, hogy arra lettek alkotva a férfi és a nő, hogy úgy szeressenek, mint ahogyan Isten szeret. Teljes önajándékozásban és egységet, közösséget alkotva. Tehát ez az egy testé válás alkotja a személyek közösségét. Tehát ez azt jelenti, kicsit egyszerűbb nyelven megfogalmazva, hogy már nem csak két test van, hanem egy egész, egy egység. És ez a személyek közössége valósul meg a Szent Háromságban is, úgyhogy van Atya, Fiú és Szentlélek, és az ő szeretett kapcsolatuk és önajándékozásuk egymásnak létrehoz egy egységet, amit Szent Háromságnak nevezünk. Tehát az egész házasság és azon belül is a házastársi egység egy jele lehet annak, ahogyan Isten szeret. Lehet, hogy a jelenlegi emberi valóságunk nagyon távol áll ettől, azonban ez Isten eredeti terve a szexualitásra nézve. És hogyha ezt az eredeti tapasztalatot, az egységnek a tapasztalatát szeretném a saját életünkhöz egy kicsit közelebb hozni, akkor az a kérdés fogalmazódik meg bennem, hogyan élhetem meg az önajándékozó szeretetet a saját életállapotomban. A teremtés történet ezzel a mondattal ér véget. Az ember és a felesége mezítelenek voltak mindketten, de nem szégyelték magukat. Olvassuk a Teremtés könyvének 2. fejezetében, 25. versben. Szent II. János Pál pápa azt mondja, hogy ez a mondat a kulcsa annak, hogy megértsük Isten eredeti tervét az emberre nézve. Ezt a szégyen nélküli mesztelenséget úgy tudjuk megérteni, hogy pont a saját szégyen tapasztalatainkból indulunk ki, úgy, hogy megfordítjuk azokat. Hiszen számunkra nehéz elképzelni azt a létet, azt az életet, ahol nincsen szégyen, annyira átitatja sok esetben a mi szívünket, a mi érzelmeinket. De mégis ebben az esetben segítségünkre lehetnek ezek a szégyen tapasztalatunk. És akkor vegyünk egy példát. Ha egy nő zuhanyzik a saját lakásában, akkor nem érzi azt, hogy valamiért be kellene takarja a testét, és nyugodtan, nyugalomban van. Azonban, ha hirtelen belép a fürdőjébe egy idegen férfi, akkor mit tesz ez a nő? Természetesen eltakarja magát. Vajon azért takarja el magát, mert szégyeli magát? Vagy talán azért, mert meg akarja védeni magát? A pápa azt mondja, hogy ebben a helyzetben a szégyen egyfajta védelemként működik. A nő meg szeretné védeni magát attól, hogy az idegen férfi nemi vágyának kielégítését szolgáló tárgy legyen. A nő tudja, hogy ő nem egy tárgy. Nem azért takarja el magát, mert azt gondolná, hogy a teste rossz, hanem pont ellenkezőleg, mert tudja, hogy a teste jó, és meg akarja óvni a méltóságát. Tehát ebben a kontextusban még egyszer a szégyen egy védő faktor, egy védő elem, ami valójában rámutat arra, hogy a testünk jó, és van méltóságunk, amit védenünk kell. Ha visszatérünk Ádámhoz és Évához, akkor a történet ezen a pontján a kéjvágy, vagy a buja nemi vágy, ami alatt az önző, önmagát kereső szexuális kívánságot értjük, még nem lépett be az emberi szívbe. Tehát egyiküknek sem kell attól féljen, hogy a másik tárgyként fogja őt kezelni, mivel mesztelenek. Állhatnak egymás előtt mesztelenül. Így fogalmazza a pápa, mert látták és ismerték egymást a belső tekintet teljes békéjével. Tehát, amikor egymás mesztelen testét látták, nem a búja vágy ébredt fel bennük, hanem látták a másikat, mint személy, a belső tekintettel néztek egymásra. Amikor egymásra néztek, nem pusztán a testet látták, hanem a szemét, és mindazt, aminek a test a jele. Tehát látták Isten szeretett tervét, amely bele volt írva mesztelen testükbe, és éppen erre vágytak, hogy Isten módjára szeressenek testükben és testük által. Tehát a mesztelen testben meglátták azt, hogy ők mire hivatottak, hogy egymást szeressék teljesen, teljes odaadásban, teljes önajándékozásban, ugyanúgy, ahogy Isten szereti őket. És azért nem volt szégyen vagy félelem, mert a szeretetben nincs félelem vagy szégyen, olvassuk János 1. levelében, a 4. fejezetben, 18. versben. És ők ennek az igeversnek a teljes igazságát megtapasztalták és élték a testükben. Isten a szexuális vágyhoz erőt is rendelt, azért, hogy ez az erő segítsen nekünk úgy szeretni, ahogy ő szeret, szabadon, őszintén és teljes önátadással. A szexuális vágyban kezdetben nem volt semmi kényszerítő erő vagy önző ösztön. Az első emberpár teljesen szabad volt arra, hogy ajándékká váljon egymás számára. Hiszen csak az képes valódi ajándék lenni a másik számára, aki szabad a kévágy kényszerítől. Tehát az az erő, amit most a szexuális vágyban, mint kényszerítő erő tapasztalunk meg, az az eredeti tervben azt segítette elő, hogy valóban úgy tudjon szeretni az első emberpár, vagy az ember, mint ahogyan Isten szeret. A II. Vatikáni zsinat egyik fő dokumentuma így beszél az önajándékozásról. Az ember csak önmaga őszinte önajándékozása által találhatja meg teljesen önmagát. Ezt felolvasom még egyszer, hiszen nagyon fontos. Az ember csak önmaga őszinte ajándékozása által találhatja meg teljesen önmagát. Azaz csak akkor fedezhetjük fel igazán, hogy kik vagyunk, ha úgy szeretünk, ahogyan Isten szeret. Ha pedig ajándékká válunk, akkor elérjük életünk értelmét. Tehát, ha az élet értelmét keresed, Szent II. János Pál pápa szerint az ott van belevésve a testedbe, az emberi nemiségbe. Az élet célja az, hogy úgy szeressünk, ahogyan Isten szeret, és a férfi vagy női testünk erre rendeltetett. A házasság és a nemzés természetesen nem az egyetlen módja annak, hogy úgy szeressünk, ahogy Isten szeret. Azonban a házasság és a nemzés az az eredeti minta. Akárhányszor Jézust utánozzuk abban, hogy odaadjuk testünket másokért, kifejezzük azt, amit a pápa a test hitvesi jelentésének nevez. Azaz úgy szeretünk, ahogy Isten szeret. Tehát ez a harmadik eredeti tapasztalat, a mezítelenség. És ha ezt is egy kicsit közelebb szeretném hozni magunkhoz, akkor feltehetném azt a kérdést, látom-e Isten tervét, meghívását a szeretetre a saját testemben? Most egy kicsit foglaljuk össze, hogy mit is hallhattunk ebben az adásban. Ismét a teremtés történetét boncolgattuk, és a test teológiája tükrében három eredeti tapasztalatról beszélgettünk, az egyedül létről, az egységről és a mesztelenségről. Azért fontos ez a három eredeti tapasztalat, hiszen ezeknek a vízhangját megtaláljuk a saját életünkben, a saját tapasztalatainkban is. Tehát kezdetben Isten megteremti az embert, és szabadságot ad neki, azért, hogy szeretetet tudjon adni és kapni. És elhelyezi őt egy gyönyörű kertben, ahol felfedezi azt az ember, hogy egyedül van. És ebben az egyedül létben rájön arra, hogy ő egy személy, a test és lélek egysége, és hogy az állatok nem tudnak ebben társra találni vele. És arra is rájön ebben az egyedül létben, hogy mi az ő hivatása, ami nem más, mint hogy szeresse Istent és szeressen egy másik embert. Ezután pedig Isten megteremti az asszonyt, és a két test egy testé lesz. És ez a következő eredeti tapasztalat az egység, amiben megtapasztalják azt a közösséget, azt a személyek közösségét, azt a mély egységet, ami a Szent Háromság között is van. És egy új jel lesznek, pont ennek a szeretett közösségnek, ami a Szent Háromság között van, ennek a jelévé lesznek az egy test egységében. A harmadik eredeti tapasztalat pedig a mezítelenség volt, ami egy kulcsfontosságú tapasztalat, hiszen ebben a mezítelenségben nem volt szégyen, ebben az eredeti állapotban nem volt szégyen, és nem volt buja vágy, nem volt önző vágy, hanem egymás meztelen testében Istennek a szeretet tervét látták, hogy arra hivatottak, hogy ajándékká váljanak egymás számára. Hát itt ér véget a teremtés története, a mi eredet történetünk, és itt ér véget most az adás is. A következő adásban pedig a bűnbeesés történetét fogjuk egy kicsit boncolgatni, és azt, hogy milyen változást hozott ez a szexualitás szempontjából. Köszönöm a figyelmet! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Testteó. Szent II. János Pál pápa tanítása a szexualitásról olyan kérdésekre keresve a választ, hogy mi az élet értelme, mi szükségünk van a testünkre, hogyan érdemes élni. Testteó.